Ez a Neppermentes Övezet, a Dasvelt Autó podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk!
Üdvözlünk a Neppermentes Övezet következő adásában. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amikor a Porsche Hungária márkáinak hódudvarába tartozó márka nagykövetekkel beszélgettük. Ugye volt már vendégünk Szabados Ági, illetve Walter Attila. Most Magyarország egyik legforróbb DJ duójával fogunk alaposabban, közelebbről megismerkedni, a Stadium X-ről. Köszöntöm Nagy Dávidot, illetve Milihovszky Zsoltot. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük a meghívást, sziasztok.
Alapvetően egy ilyen életmű interjúval készültem nektek, mint ahogy az itt ebben a sorozatban megszokott. Úgyhogy nyilván azzal kell kezdenem, hogy milyen háttérrel érkeztetek bele az elektronikus zenébe?
Talán az én történetem így ilyen 7 éves koromra nyúlik vissza. Akkor ilyen adhok jelleggel édesanyám még kitalálták, hogy akkor én zenei általánosba fogok járni óvoda után, és a zenei általánosban kell kötelezően választani egy hangszert. És akkor körülbelül ezt az utolsó pillanatig húztuk, és emlékszem, egyszer csak kaptunk egy ilyen szórólapot, hogy akkor ilyen zongora per szintetizátor oktatás is lesz az iskolában, és akkor én oda utolsó nap beiratkoztam, és onnantól fogva elkezdtem zongorázni, voltam zongora versenyen, országos versenyt is nyertem, és akkor szépen lassan valahogy ilyen 14-5 éves koromban elkezdett érdekelni nagyon az elektronikus zene.
De bocs, de egyébként ez mázli, nem? Tehát általában, amennyire én tudom, a zongora telik be elsőre. Tehát aki az utolsó napra húzza, annak marad a legnagyobb nagybőgő, meg a tuba, meg ezek.
Igen. Talán itt az történt, hogy ez ilyen nem teljesen zongora volt, tehát ez ilyen szintetizátor zongora felesen keverten, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt rögtön az első pillanatban tudták, hogy ezt el fogják indítani, tehát valószínűleg azért így az utolsó pillanatban tudtam rá jelentkezni. És akkor így még volt hely. Tehát ebből a szempontból szerencsém volt. Meg aztán abból a szempontból is szerencse volt, hogy azért így az elektronikus zenébe ez a legjobban használható hangszer. És akkor ugye amikor ilyen 14-15 éves lettem, és így elkezdett érdekelni az elektronikus zene, meg akkor kezdődött valahogy ez a fesztiválér, meg így a klubozás.
Úgy lőjünk be téged korosztályba?
Én 33 éves vagyok.
33 vagy, 90-es. Akkor 15 éves korodban voltál.
Ez 2005.
2005 környéke.
Hát ilyen 2007-8 fele kezdtek megjelenni így Magyarországon ezek a elektronikusabb fesztiválok, és ugye 2005-be kezdett érdekelni, akkor hallgattam így otthon, és akkor, amikor ilyen 17-18 éves lettem, akkor már így otthon egész jó zenéket írtam, és akkor így 18 éves koromra, amikor így elkezdtem kiküldözgetni itthoni DJ-knek, külföldi DJ-knek, mindenkitől nagyon jó visszajelzést kaptam, hogy jó minőségű, amit csinálok, és abszolút már így a felső 10-20%-ban van minőségileg a zene, amit otthon a kis saját számítógépemen csináltam, és akkor elkezdtek jönni így a felkérések.
De hogy... akkor már lemaradtál a MySpace-ről?
Nem. Nekem még volt, talán még mindig megvan egyébként, lehet meg is keresem. És akkor először MySpace-re töltögettem fel, meg az egyébként egy nagyon jó felület volt így más DJ-kkel felvenni a kapcsolatot. És akkor voltak remix versenyek, például az egyik a Fedelegrannak, meg a Fánkörmennek volt a remix versenye, azokat megnyertem, és akkor valahogy így egyre több, egyre jobb lehetőség jött, és akkor is ismerkedtem meg Zsoltival.
Oké. Innen tekerjünk vissza a te eredet történetedhez.
Én egy kicsit más háttérből érkeztem. Engem alapvetően a informatika vitt bele a zenélésbe, ugyanis a 90-es évek végén így nagy divat volt az úgynevezett fast trackerek, meg a különböző olyan ilyen nagyon egyszerű szekvenszerek a számítógépre, amivel tényleg így ment a kis pont, és akkor amilyen timeline-ba beraktad az éppen aktuális hangot, borzasztó hangminőségbe, akkor így lejátszotta tulajdonképpen azokat a hangokat, amiket beleraktál. És ez azért kezdett el érdekelni, mert akkoriban voltak ilyen PC-s magazinok, ami mellé kaptál CD-t, és ugye akkor voltak ezek a játékdemók, tehát ugye akkor nem lehetett még letölteni, meg nem volt internet. És ezeken a CD-ken volt ilyen, különböző programozók csináltak ilyen audiovizuális demókat, ami az volt, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen vizuál volt, ahol pörgött valami háromdimenzióba, vagy ilyen kicsit hasonló azokhoz a vizuálokhoz, amit a mai napig használunk a bulikon, vagy a rendezvényeken.
De az volt a lényeg, hogy ez nem egy ilyen kirenderelt videófájl hanem ezt real-time rajzolta ki, és
igen.
Elképesztően kis helyi igényel, és tehát igazából egyszerre volt programozói és vizuális
belőle, hogyha valaki egyet összehozott. Így van. És ugye ennek a készítői volt, hogy többen készítettek egy adott ilyen audiovizuált, volt olyan, hogy valaki megcsinálta a zenét is hozzá, és egyébként maga tehát a programmingot is. De az a lényeg, hogy közben így hallgattam ezeket a zenéket, és így együtt nagyon, nagyon megtetszett. És akkor nyilván elkezdtem utána nézni, hogy hogy volt ez az egész, hogy akkor hogy csinálnak ilyen zenéket, akkor kiderült ugye, hogy ezek az arcok is, tehát akik csinálják ezeket a demókat, ők ezeket a programokat használják. És akkor ezzel egy időben volt nekem van egy bátyám, és a bátyámnak az akkori osztálytársának az édesapja egyébként a Madács Kamarában volt hangmérnök. És akkor így hát találkozhattam úgymond élőben is azzal, hogy így mi ugye a zenekeverés meg a hangkeverésnek ott a folyamata, ami szintén nagyon-nagyon tetszett, és akkor egyszer csak így ez a kettő így összekapcsolódott, és így eléggé beleástam magam ebbe az egészbe. És nagyon érdekes, hogy ezzel egy időben jött meg nekem úgymond az én saját zenei iránti szeretetem, mert előtte ugye mindig volt egy másik szűrő, tehát vagy ugye a szüleim, akiken keresztül találkoztam a zenével, vagy például a bátyám, aki egyébként egy rockos, metálos háttérrel jön, és ez pont ez a 90-es évek vége, ez volt az, amikor így már azért lehetett a rádiókban hallani egy-két elektronikusabb zenét, vagy mondjuk Eurodance zenéket, de nekem ami leginkább megmaradt az akkori, ez a French House Movement, ez köthető, ez a Cassius, Daft Punk és a többiek, ugye akik akkor bekerültek a tévében meg a rádióba, és én attól teljesen padlót fogtam, tehát akkor nekem az volt a fája és az omegája mindennek, és én olyan zenét szerettem volna csinálni, és akkor ugye jött az, hogy hát akkor igen, ugye ezt nem számítógépet csinálják, hanem szemplerekkel, és akkor azt is megnéztem, meg annak is így utána jártam, és így eltelt egy kis idő, és akkor szépen így autodidakta módon elkezdtem ezeket így csinálgatni, és akkor utána már, amikor így bejött az első igazán komoly program, amit én is úgy mondok, hogy professzionális audio szoftver, akkor abban én nagyon-nagyon beleástam magam, de az akkor több év volt, még azt így sikerült elsajátítanom, és folyamatosan ugye csináltam ezeket a kis demókat, elkezdtem lemezeket vásárolni, tehát így a DJ-zés az nem is igazán volt összeköthető még az elején ezzel az egészen, hanem csak azért vettem meg a lemezeket, mert amik tetszettek zenék, azokat vagy nagyon ritkán játszott a tévé vagy a rádió, vagy egyáltalán nem, és ezért megvettem inkább a Bakelitem, mert akkor az volt az egyszerűbb, hogy bármikor meg tudom hallgatni, és a egyik legnagyobb akkori lemezboltban találkoztam a Dánia kollégámmal, akivel akkor alapítottunk egy formációt, ez volt a Muzaik, és elkezdtünk együtt demókat csinálni, és kiküldtük külföldi kiadóknak postán, nem MySpace-en, mert akkor még ez a fajta közösségi rész, ugye ez nem létezett, meg ezek a platformok nem léteztek, és nagyon pozitív volt a visszajelzés, és megjelentek ezek a dalok. Ez a 2001 volt tulajdonképpen, amikor sikerült így a első megjelenést piacra dobni.
És akkor utána egyszer találkoztok?
Igen, egyébként nekem az előző formációmnak köszönhető, hogy mi találkoztunk, ugyanis 2008-2009-ben tartottunk egy ilyen zenei workshopot, ahol így elvittük a kis projektünket, és akkor ott előadtuk élőbe, és akkor a workshop után elkezdtünk beszélgetni a Dáviddal, és egyébként nagyon szimpatikus volt, meglepően jól látta a dolgokat így a zenékről, illetve arról, hogy mi folyik kint nemzetközileg ebbe az egészbe, és akkor eljött hozzánk stúdiózni, és tulajdonképpen mielőtt a formációnk megalakult, éveken keresztül együtt dolgoztunk a stúdióban, úgyhogy ez tulajdonképpen annak a hozománya, hogy a Stadium X megszületett.
Miközben beszéltetek, azon gondolkoztam, hogy milyen ritka az, amikor összeállnak párosok. Aztán rájöttem, hogy egyáltalán nem, mert hogyha most elkezdem akár a Daft Punkot, említetted akár a Justice-t, egy csomó olyan projekt ugrik be, ahol ketten vannak a pult mögött, nem egyedül. Ennek van bármilyen, nem tudom, technikai, produkciós előnye azon kívül, hogy nem tudom, nem egyedül ültök az autóban, és tudtok kivel szólni. Tehát, hogy mi az, ami mondjuk duóban lehetséges, akár élőben, akár koncerten, de szingliben nem. Szóval, hogy te előtte is egy duóban voltál, tehát, hogy hogyan dől el, hogy valaki egyedül lesz világhírű, vagy ketten, hiszen felesdik el a gázsit.
Nyilván természetesen ez ugye az utolsó rész, amit te is kiemeltél, hogy tehát, ha több ember van egy projektben, akkor nyilván a anyagi rész is úgy oszlik el, de azért azt hozzátenném, hogy a nagy zenei projektek, illetve a sikeres zenei projektek mögött nem egy ember áll. Tehát egy személyes hadseregként ezt nem igazán lehet a mai világban, és szerintem akkor abból az érából, amikor mi is jöttünk, illetve a Dávid jön, akkor is ez kiderült előbb-utóbb, hogy aki egy emberként áll fel a színpadon, az is, amit alkot, az valójában nem csak és kizárólag egy ember, hanem az is egy csapatmunkának az eredménye. Ezért én azt gondolom, hogy ez a csapatmunka, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. És most vehetjük a duót, a triót, a quartetet, akármit vehetünk csapatmunkának. Szerintem az egy fontos szempont, hogy a stúdióban több fül, többet hal, és jobb dolgok tudnak születni.
Abszolút, de hogy ez nem csak az elektronikus zenében van így, tehát ha visszanézzük, nem tudom, egészen a 50-es, 60-as évekig, ott is már egy-egy nagyobb produkcióban rengeteg dalszerző dolgozott, meg rengeteg producer dolgozott. Ha megnézzük egy, nem tudom, egy Michael Jackson albumot, azt sem Michael Jackson egyedül készítette, de ugyanúgy itthoni viszonylatban, tehát ez abszolút, hogy hány ember dolgozik egy dalon, az hogy is mondjam, tehát én is valahogy inkább ezt ilyen csapatmunkaszerűen közelítem meg, és ha mondjuk egyedül dolgoznék, akkor is igazából attól függetlenül, hogy egyedül lennék a színpadon, ugyanúgy egy csapat állna mögöttünk. Tehát ebből a szempontból, hogy most ketten vagyunk a színpadon, hárman vagy egyedül, ez szerintem majdnem, hogy mindegy így a mindennapi workflow folyamatában. A másik kérdés az, hogy most a Gázsi, tehát ugyanez. Tehát
ez nyilván vicc volt.
Ja, nem csak, nem, hogy
ez egyébként szerintem egy komoly faktor ebbe.
Érdekes tehát kérdés, hogy én nagyon-nagyon sok olyan előadót ismerek, aki mondjuk például attól függetlenül, hogy egy adott személy, nevezzük azt menedzserének vagy ügynökének, nincsen a színpadon, ugyanúgy például felezik a Gázsit, mintha ők egy formáció lennének. Sőt, nagyon-nagyon sok olyan pont DJ formációt is ismerek, hogy magát a dalokat ketten írják, de valamilyen okból csak az egyik lép fel, és attól függetlenül ugyanúgy csapatban dolgoznak, meg ugyanúgy egy formációként működnek.
Amit én mindenképpen kiemelnék, ugye az, hogy elengedhetetlenül legyen egy duó szempontjából kémia, amikor együtt álltok fel a színpadra, és ez most így furcsán fog hangzani, de egyébként ebből a szempontból nekem a Danival és a Dáviddal nagyon nagy szerencsém volt, mert velük ez abszolút megvan a mai napig, amikor zenélünk, viszont volt, hogy játszottam back-to-back-be a évek alatt más DJ-vel, főleg még az elején, és abszolút nem éreztem ezt, hogy ez így jelen lenne, úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen ezt a kémia részét, ezt meg kell találni, és inkább ez az, ami egy ilyen meghatározó szempont ezt illetően.
Igen, nehéz dolog ez egyébként, tehát borzasztó szerencsések vagyunk. Pont egyébként a mai nap egy szakmabeli kollégával beszélgettem erről, hogy a hétvégén volt egy olyan buli, ahogy úgy jött ki a line-up, hogy valakivel kellett együtt dolgoznia, vagy együtt játszani a DJ pultban, és mondta, hogy nem annyira volt jó érzés, mert hogy ő azt a zenét nem tette volna fel, nem annyit játszott volna belőle, közben már unta azt a zenét, de nem engedte, hogy lekeverje a másik, és egy ilyen nagyon-nagyon furcsa flow alakult ki a fellépés közben, amit egyébként a közönség az ugyanúgy megérez. Tehát ő ezt pontosan átérzi a közönség, hogy itt valami nincs rendben a két ember között.
Hát meg nem csak azt mondom, de nyilván ugye itt van az a közhely, hogy a DJ-k beállnak a DJ pultba, és akkor nyomogatják a gombokat. Na most persze, tehát egyedül is lehet nyomogatni a gombokat. Nálunk ugye alapvetően a technikai követelmény az úgy néz ki, hogy mi négy lejátszóról zenélünk, ami nem csak dísznek van ott, hanem használjuk is a négy lejátszót. Egyébként viszonylag gyorsan váltunk zenéket, elég dinamikusan próbálunk mixelni, de tehát most csak itt gondolok arra, hogy mondjuk miközben én felrakok egy zenét, addig a Dávid nyilván az ő részén, általában ő van mindig jobb oldalon, tehát az ő részén ő már teljesen más dolgokat csinál, és akkor nekem nem kell arra odafigyelnem, hogy ott mi történik. A Dávid tudja, hogy mikor vannak a megszólalások, mikor van az, amikor mondjuk kicsit fokozni kell a hangulatot, hype-olni a közönséget. Én tudom, hogy mondjuk ő, amikor mixel, akkor mi fog történni, és akkor így ki tudjuk egészíteni egymást. Most ez a fajta érzet, hogy megbízol a másikba, és tudod, hogy most akkor az ott ki fog jönni. Tehát tényleg itt show van, és megy a buli, és nyomni kell, és csinálni kell, és tényleg, tehát amikor elmegyünk egy fesztiválra, ahol ott van 20 ezer ember a nagy színpadon, akkor most nyilván mindenki tud hibázni, de ez nem az a hely, ahol illik hibázni. És az, hogy ketten vagytok a színpadon, az nyilván több hibafaktort eredményezhet, mert nehezebb kontrollálni, és pontosan ez az a lényeg, hogy amikor felállsz a másikkal a színpadra, akkor nincs benned az az érzet, hogy jó, most akkor te attól félsz, hogy a másik az el fogja rontani. És szerintem ez az a pont, aminek el kell jönnie ahhoz, hogy tényleg valakivel te úgy tudj együtt dolgozni, hogy ez az említett kémia, ez megvan.
Meg hát a csapatmunka is, vagy nem is a csapatmunkárat akartam mondani, hanem most nem tudom, egy héten van sok fellépés, biztos, hogy van olyan nap, amikor az egyik őtöknek magasabb a színpadra lépési vágya, mint a másiknak, és akkor viszont, amikor te fölmész esetleg egy kicsit kevésbé nagy flóban, de látod, hogy a másik ott van, akkor segít felhúzni téged is arra a szintre, míg hogyha te egyedül lennél, akkor ott most vagy nyersz energiát a közönségből, vagy nem, de akkor azért ott könnyen egy ilyen hónajszagú sztorivá válhat, hogy azt mondja, hogy hát ő is unja, akkor minek erőltessem én már magamat a nézőtéren, de így egymást is tudjátok stenkelni.
Meg ha mindenféleképpen szeretnénk visszacsatolni, tehát egy rally versenyen se úgy ülsz be az autóba a másik mellé, hogy fogalmad nincs, hogy ki ő, meg életetekben még nem találkoztatok, tehát...
Az autóknál nagyon fontos az, hogy milyen nevet adnak az adott modelleknek. Ugye a Cupránál nagyon sokáig spanyol helységnevek kerültek előtérbe, de az egyik kedvenc sztorim az a Chryslerhez kapcsolódik, aki piacra dobta Mexikóban a Chrysler Novát, és nem értették, hogy miért nem működik a projekt, mikor kiderült számukra, hogy a Nova a spanyol azt mondta, hogy nem megy. Tehát, hogy vannak ilyen apróságok, egy DJ duo, amikor összeáll, akkor azt gondolom, hogy a név az tök fontos. Miért lesz Stadium X?
Mindenféleképpen egy olyan nevet szerettünk volna, ami így stand out a közegből, illetve valamilyen szinten meghatározza azt a dinamikát, azt a hangzást, amit csinálunk, és különlegesnek gondoltuk tulajdonképpen, és ezért döntöttünk emellett.
És egyben már pozícionáltátok magatokat, hogy hol szeretnétek fellépni.
Persze, mindenképpen.
Nem Pub X és Club X lett, hanem...
Először Wimbley X akart lenni.
Múltkor hallottam egy TikTok videót, ahol egy magyar márka tulajdonos mesélt arról, hogy mindenképpen rövid nevet szeretett volna, és hogy legyen benne X. Mert az X az fontos, és akkor utána végül talált valami hárombetűs nevet, és még a .com is szabad volt, hogy ez volt a gondolkodás. Ugye Cupra márka nagykövetek vagytok, és... onnantól kezdve, hogy ti összeálltok, arra kértek benneteket, hogy ha lehet, akkor egy 7 lépcsőben, mint egy jó 7 sebességes DSG váltó, kapcsoljunk fel arra, hogy hogyan értek el 2024-ig, mik azok a fontos mérföldkövek, amik szerintetek meghatároztak benneteket, és segítettek eljutni oda, ahol most vagytok.
Hát akkor talán legyen rögtön az első fokozat, amikor megismerkedtünk akkor ilyen 2009 környékén, azon a workshopon. A második ilyen kiemelkedő pont szerintem az első között zenénk, a Howl the Moon, ami abszolút az elkövetkezendő jó pár évünket meghatározta. A elektronikus zenében van ez a Beatport nevű lista, az talán a legesleg meghatározóbb így a szakmában, illetve a karrierépítés szempontjából. Itt rögtön első helyen, vagy az első helyet sikerült megszerezni ennek az első dalunknak.
Bocs, segíts a laikus nézőknek, akik azért jöttek, hogy megtudják, hogy mennyit fogyaszt egy Cupra, tehát a Beatport nem magyar lista, ez egy nemzetközi, ez egy elektronikus virágranglista?
Hát nem, ez inkább egy zenei áruház. Ezen belül itt most már lehet streamingelni, de ez amikor abban az időben, illetve amikor ezt megalkották, ez egy zenei áruház volt online, ahol meg tudják a DJ-k lényegében vásárolni a zenéket. Ezt úgy 90%-ban DJ-k használják, illetve olyan zenefogyasztók, akik nagyon jó minőségben a hosszabbik verziót szeretnék hallgatni. Tehát itt nem rádióverziók vannak, hanem a DJ-zéshez.
Ezek digitális formák.
Igen.
Itt FLAC-ban töltesz le, vagy?
WAV-ban meg MP3-ban is le lehet, de WAV-ban szoktak. És ennek a zeneáruháznak a listáján lett a teljes összesített listáján lett első és helyen.
Ezt tudjátok, hogy miért? Tehát, hogy...
Hát sokan vették meg azért.
Köszönöm szépen, kikísérem magam, igen. Elvagytok, nem kell lakni ide. Nem, tehát, hogy
bocsánat.
De azt gondolom, hogy naponta felkerül 997 dal. Tehát, hogy volt valaki, aki ezt lejátszotta. Tehát van valami, tudjátok, a víruskutatós filmekbe keresik a Zero Patient-et, ugye, aki az első beteg volt. Tehát volt valaki, aki miatt ez így ennyire el tudott indulni?
Abszolút. Tehát, hogy itt az elektronikus zenében az vannak olyan kiadók, amire így odafigyelnek a DJ-k, meg odafigyelnek a szakmabeliek. Ez is egy olyan kiadó jött ki, ez a Nicky Romero-nak a protokoll kiadóján jött ki, és akkor a Nicky Romero, amikor játszott a Tomorrowland-en, játszott az Ultra Music Fesztiválon, illetve Amsterdamban játszott az ADI nevű rendezvényen, ez minden évben megvan, vagy megrendezik ezt a rendezvényt, ez egy ilyen elektronikus zenei találkozó és konferencia, ez októberben szokták megtartani, és itt is lejátszotta, és ezekre a szettekre, amiket játszanak a DJ-k, odafigyelnek a szakmában.
Megnézik, hogy mi volt benne.
És megnézték, hogy mi volt benne, és ebben már játszotta ezt a dalt.
Tehát
és
akkor ebben bocs, akkor van üzlet is bőven, tehát hogy ő azért teszi be a tizenéteket, hiszen a ő kiadójánál jött ki. Nyilván azért volt ott, mert hogy tetszett, amit csináltok, de hogy
hát abszolút van, de hogy ugye tehát azért adja ki a zenénket, mert valószínűleg tetszik neki, és hisz benne, hogy ez jól fog működni, és valószínűleg ezért rakja be a szettjébe is, mert hogy tetszik neki, és valószínűleg hiszi, hogy jól fog működni a közönségnek. Persze, hát nem lehet kizárni, hogy van ebbe üzlet, de hogy azért szerintem így a DJ-zésben, meg így a zenében nagyon-nagyon fontosak az intuíciók, meg hogy mit érez az ember a zenével kapcsolatban, hogy ez hogy fog működni a közönségnél, hogy fog működni a fesztiválon, hogy fog működni a klubban, de való igaz, tehát ezt így teljesen szétválasztani nem lehet. És akkor
bocs, meg még lesz kérdésem, mindig megkérdezek, bocs, tehát hogy ha jól értelmezem, az első közös zenétek volt ez.
Hát ez az első közös zenénk volt Stadium X név alatt. Tehát nem úgy
így gondoltam. Igen. Okay. Az hogyan sikerül elérni, hogy rögtön egy ilyen kiadóhoz kerüljön ki, és nem ti ketten toljátok ki valahova? Tehát, hogy ez a korábbi track record alapján tudtátok azt mondani, hogy figyelj, mi most így összeálltunk, külön-külön ilyenek voltunk, nézzétek, mert az, hogy rögtön az első közös zene, az már elkerül egy olyan kiadóhoz, akinek ilyen szintű neve van, és ilyen szintű ereje van, azért az egy szerencsés csillagzat.
Ugye, hogy azért ezt 13-ban írtuk meg ezt a zenét, tehát ez 13-ban lett kiküldve a kiadónak, és 14-ben jelent meg. 2013-ban ugye már nekem is benne volt, hát körülbelül egy 5 év ilyen nemzetközi. Tehát én akkor már a világ legnagyobb jó pár nagy kiadóján már jelentem meg. Zsolti meg aztán bőven a 10 évével, tehát ő nagyjából így a 70%-án az akkori nagy dance labelöknek már jelent meg. Tehát hogy volt azért már egy olyan kapcsolatrendszerünk, hogy azt tudtuk használni, ez a Zsoltinak a 10 év, nekem az 5 év, és akkor, amikor elkészült ez a dal, éreztük, hogy ez egy különlegesebb felvétel, és akkor döntöttünk úgy, hogy akkor ez az új formáció alatt fog megjelenni.
Ilyen szuper laikusokat fogok kérdezni, és nyugodtan ilyenkor kérd ki magadnak, hogy öreg minket, akkor már marhára ismertek, csak hogy szerintem tök fontos, hogy értsék a mechanikát, ami ebben az iparágban szerintem egy picit azért másképpen van, mint a klasszikus dobolós gitáros zenéknél. Oké, meg volt a második állomás, kiment az első nagy dal, és hatalmasat ment a beatporton.
Igen, ezen kívül az Ultra Music Festivalon a legtöbbet játszott dal volt, tehát majdnem az összes DJ játszotta ott a fesztiválon, akinek így a stílusába belefért. Még ezt így a második állomásra. A harmadik állomás szerintem az első fellépés, hát ez is egy nagyon-nagyon különleges dolog volt. Ugye mindketten léptünk fel így külön-külön, de az első közös fellépés Ibizán volt a Pacsa nevű klubban, ami olyan olyan most ezt így, az körülbelül minden listán meg minden szakmabeli szerint így a világ egyik legjobb, hanem a legjobb klubja évek óta. Egy nagyon-nagyon sok 10 éves múltra visszatekintő klub, és körülbelül minden DJ-nek az az álma, hogy egyszer a Pacsába Ibizán felléphessen. Na, nekünk a Stadium X formációval az volt a legeslegelső fellépésünk. És akkor innentől a negyedik lépést, azt szerintem azt mondjad.
Hát negyedik lépésnek mindenképpen azt mondanám, hogy kialakul az emberekben egy, tehát megalakul úgymond egy profil, amit megismernek az emberek, amiről megismernek téged az emberek. Legyen ez a zene, amit készítesz, legyen ez ahogy mozogsz a DJ pultban, legyen ez amilyen zenét játszol a pultban, és azt gondolom, hogy ez az a tehát nyilván, amikor van egy előadó, akitől tetszik egy zene, az akkor az érzés, az, hogy azt szereted, az a zene felé irányul. Utána a következő lépés az, hogy kialakul valamiféle érdeklődés, aki készítette azt a zenét. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, aminek meg kell születnie ahhoz, hogy az emberek, illetve a te rajongótáborod, az ki tudjon alakulni, és tudjanak hozzá csatlakozni valamilyen formában az emberek, valamiért. Most ugye nyilván a mai világban ez, ez már nem csak a zene, illetve akkor sem csak és kizárólag a zenéről szólt, hanem ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. Tehát akár az, hogy te milyen platformokon vagy jelen, te milyen tartalmat csinálsz a zene mellett, egyébként a te stage production-od az milyen, hogy milyen vizuált viszel magadat. Tehát egy nagyon összetett dolog, de az a lényeg, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy ez ki kell, hogy alakuljon. A következő lépésként mindenféleképpen azt emelném ki, hogy egy ilyen fejlődés, ami egyrészt zeneileg, másrészt mentálisan is egy elkerülhetetlen folyamat. Ugyanis, hogyha így megreked az ember egy szinten, megreked egy saját kis buborékba, akkor nagyon durván el tud mellette menni az idő, meg az élet. És sok előadót láttam az évek alatt, akik azt hitték, hogy ezt így át tudják ugrani, ezt a szakadékot, és majd ők nem tudom, meg tudják változtatni, nem sikerült. Tehát, hogy a fejlődés az szerintem egy kihagyhatatlan lépés ebből az egészből, és hogy haladjunk azzal az idővonallal, ami történik velünk párhuzamosan. Egyébként szakmai bergeken belül azt szoktuk mondani, hogy általában 2 év az az időintervallum, ami felöleli azt a közeget, amit hogyha megismernek az emberek, akkor ők azt a hangzást könyvelik el, és ők kitartanak amellett a hangzás mellett, és az neki 2 évig lesz még úgymond érdekes. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor tulajdonképpen, most mondhatnám azt, hogy 2 évente meg kell, hogy új, de ez így nagyon-nagyon le van sarkítva, és nagyon az életnek az egész dolognak, de nyilván ez lenne az ideális, hogy akkor 2 évenként te előjössz valami olyan új dologgal, de ugye ez borzasztó nagy rizikó, meg kihívás, tehát hogy nyilván kreatív tevékenységről beszélünk, tehát senki nem úgy ülünk be a stúdióba, hogy akkor most akkor írunk egy slágert, most akkor megújulunk, hanem ez egy folyamat. Tehát nyilván
rengeteg impulzus ér.
Igen, egy nagyon összetett folyamat, aminek nyilván a lecsapódása az, ami születik a stúdióban tulajdonképpen.
Igen, de hogy legyen megint autós átkötés, szerintem ez az autóiparban is pontosan ugyanígy van a formákkal, hogy nekem nagyon sok barátom szokta mondani egy-egy automárkára, hogy ez már nem is olyan, mint a 2000-es években volt. Valamelyik automárkánál meg pont azt hozzák fel, hogy milyen jó, hogy megtartotta a fő jellegzetességeket, de közben tudott haladni a korral, szóval ez majdnem művészeti, minden művészeti ágon szerintem ez tetten érhető, ez a problémakör.
Ilyen fiatal embereknél ezt így nem szép kimondani, de ez a méltósággal öregedni, tehát hogy ez az ember nyilván napról napra, másodpercre öregebbek leszünk, és ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy az ember ne legyen saját magának a karikatúrája, és hogy továbbra is kúrás tudjon mondani, ez egy tök fontos kihívás.
Hát meg, hogy méltósága. Tehát ugye itt ez a kulcs szó, hogy méltósággal csinálni, tehát minden áron csak és kizárólag azt szem előtt tartani, hogy a pénz és a hírnév és ennek az oltárán tényleg feláldozni valakinek a méltóságát. Én nem, tehát ez, szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz irány, de nyilván ezt én nem mondom meg, hogy ki hogy dolgozik, ki hogy építi a karrierjét, de nekünk ez alapvetően egy nagyon-nagyon fontos szempont.
Még 2 sebességi fokozat van.
Hát a következő talán... Akkor ez a megújulást ezzel
az... Ezzel abszolút az... szerintem, igen.
Hát akkor segítsél már most. Hát én ezt a 5.-6. részre tartogattam a megújulást.
Én mindenképpen azt kiemelném, hogy legyen egy dinamika, uh-huh. ami tulajdonképpen tényleg nem, tehát nem a kezdeti stádiumban kell, amikor minden friss és ropogós és minden jó, hanem akkor legyen egy dinamika, amikor az ember már benne van az a kérdés, hogy akkor most önmagamat ismétlem, vagy most akkor mit csinálok, vagy jó lesz-e így, és tényleg ez az a pont, amikor kell az extra push, hogy az ember fókuszáljon, és úgy legyen vele, hogy akkor ő most ezt csinálja, és igen, és menni fog, és legyen egy magabiztosság, legyen egy olyan szemlélet, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg el tudja engedni az év sérelmeit, meg a múlt sérelmeit, és menjen előre.
Igen, tehát nekem a középső részben még én azt szúrtam volna be talán, hogy 2 fontos dolog van a közép részen. Az egyik a közösség, meg a közönségépítés, a másik meg a szakmával való elfogadtatás, hogy a produkció körül kialakuljon egy ilyen szakmai elismertség, vagy szakmai elismerés. Szerintem ez a ez a kettőnek a kombinációja számomra az egyik legfontosabb.
Ez azért fontos, mert hogy azért a ti műfajotok erősen kollaboratív? Tehát, hogy...
Ezt én látom így, hogy a kettő együtt az igazán ütőképes kombináció. Nagyon-nagyon sok olyan artist van, aki a közönség által szeretett, viszont nincsen szakmai elismertség. És van az ellenkezője is, hogy a szakma elismeri, viszont közönséget nem sikerült ehhez építeni. És egyik a másik nélkül minden produkció életében az egy ilyen rövid tiszavirág életű.
Én csak azt gondolom, hogy alapvetően, de ez nem csak az elektronikus zenékre igaz, hanem nyugodtan hozhatom akár a hip-hopot, akár a popot, hogy...
Bármelyik zenei stílusban is előadom.
Azért nem mondanám, mert szerintem amint életbe lépnek masszívan a gitárok, kevésbé, tehát mondjuk a rock, a metal és ennek különböző black, trash, bármi, azok szerintem kevésbé ilyen feat érzékenyek. Tehát, hogy ezek a zenekarok el vannak tök magukba, öten eldarálnak bármeddig, de azt gondolom, hogy a pop, hip-hop, elektronikus zenében az, hogy kivel feat-elsz, kivel kollabolsz, ki van az X után, azt hiszem már a másik X után a Stadium X, azt hiszem az tök fontos. Tehát szerintem vannak stílusok, ahol ennek, ezért kérdeztem rá erre, hogy hatványozottan fontosabb, hogy azt mondják, hogy ezek a srácok, ezek jó arcok, szívesen dolgozom együtt, hiszen az egészben sokkal erősebben benne van az, hogy a megújulást nem csak belülről tudjátok hozni, hanem azzal, hogy kit húztok be egy projektre kívül.
Abszolút ugyanez a fesztiválokkal, hogy ha az embernek nem alakul ki, vagy a produkciónak nem alakul ki ez a szakmai elismertsége, akkor bizonyos nagynevű fesztiválok se adják hozzá a nevüket, hogy akkor most ők itt felléphetnek akár egy nagy színpadon. Ugyanez a kiadókkal. Tehát ez rettentően fontos, hogy a kiadói szinten is elismert legyen egy produkció, mert ha nem adják ki a dalokat, akkor az is egy rövid életű. Tehát ha így a feat-et így tágabb értelemben értelmezzük, akkor igen, abszolút. Tehát nem mindegy, hogy egyébként a szakmai elismertsége milyen a produkciónak.
Az utolsó fokozat, ami akár mutathat a jövőbe is, az mi lenne?
Hát nálam az lett volna megújulás, tehát azért mondtam, hogy én ezt középre beszúrtam volna. De hát talán így utolsó fokozatnak azt tenném be, hogy az ember valahogy tanulja meg szeretni, és ez a megújulás ne csak zenei megújulás legyen, hanem ne éljen ki ebbe az egészbe, és ne felejts el, hogy miért is kezdte el ezt csinálni. És nagyon sok mindenkivel, akivel beszélgettem, ez a talán a legeslegnehezebb, ha lehet ezt mondani, hogy valahogy, hogy visszatérni ahhoz az állapothoz, amikor ezt kitalált, hogy elkezdi csinálni. És akkor ezekre emlékezni, hogy mik voltak azok az indokok, meg ezekre az érzésekre emlékezni, hogy milyen érzés volt, amikor az embernek az első fellépése volt, és akkor így valahogy ez a belső megújulás legyen az utolsó lépés.
Ez egy nagyon fontos szempont szerintem, amit a Dávid most elmondott, mert nekem nagyon sokszor teszik fel ezt a kérdést, hogy így az új generáció, meg akár a mi generációnk, meg a tőlünk idősebb generáció, hogy érezzük, mint érezzük, hogy szerintem tehát nyilván a kor az csak egy szám. De én tudom magamról, hogy amikor 21 évesen leültem zenét írni, akkor igenis más érzés volt bennem, mint most, amikor leülök zenét írni. És az érzés, ami különbözik, az, hogy 21 évesen ugye ott volt az, hogy fú, menj, lásd a világot, itt ebbe a klubba zenei, azon a fesztiválon zenei, ezen a kiadón jelenj meg, azon a kiadón jelenj meg, és hogy telnek múlnak az évek, és ugye ezeket a sikereket sikerül elérned, ott van az, hogy oké, már játszottál ezen és ezen a fesztiválon, már játszottál ezen és ezen a klubba, játszottál ebbe és ebbe a klubba, már megjelentél ezen és ezen a kiadón, akkor most hogyan tovább? És szerintem ez az a mindset, amit a legnehezebb és legtöbb munka elsajátítani, hogy igenis be tudj ülni úgy a stúdióba, hogy
azt okay, az éjséget megtart.
Igen, igen.
Amit az első nap
lenne. Mint hogyha az első nap lenne, és igenis, ez hogyha megvan, akkor teljesen mindegy, hogy te 20 évesen állsz be a DJ pultba, 30 évesen, 40 évesen, vagy 50 évesen.
Hát ilyen nagyon sok savat kap a magyar rapbe beletett munkássága miatt Geszti Péter, de ugye neki volt, ami szerintem ő is fordította, de ez a az akarok lenni, amikor, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Tehát, hogy ez egy tök jó mondás, és teljesen leírja azt, hogy akkor az a DJ akartál, ennek a pacsába játszik, most meg mentalitásban az a gyerek szeretné lenni, az első slágerét akarná megírni, és hogy mind a kettőnek valahogy meg kell lenni a helyének. Beszéltetek fejlődésről, nemzetközi fesztiválokról, rengetegen foglalkoznak ma is Magyarországon azzal, hogy elektronikus zenét csinálnak. Mi az, ami szerintetek megkülönbözteti azt, hogy valaki beragad a hazai szintérbe, vagy eljut egy olyan stratoszférába, ahol ti vagytok?
Hát szerintem a zeneírás az egy ilyen nagyon-nagyon komoly kiugrópont tud lenni mindenkinek, aki nemzetközi szinten akar ezzel foglalkozni, hiszen az egy jól sikerült dal, egy jól sikerült megjelenés, az nagyon-nagyon-nagyon sok kaput és ajtót ki tud nyitni ezeknek az előadóknak, akik egy kisebb országból is származnak. Nagyon nagy versenyelőnyben vannak azok, akik mondjuk az USA-ban, vagy akár olyan országból jönnek, ahol az elektronikus zene meghatározó tényező, és az egész világ azt figyeli, hogy ott mi történik. Szerintem más lehetőségük nem nagyon van a hazai DJ-knek, csak a saját zene.
A másik szempont ugye, hogy abban a pillanatban, hogy te átléped az országhatárt, és nemzetközileg akarsz versenyezni, aki ezt téged hasonlítani fognak, vagy nem is, aki neked a konkurenciád lesz, az nem az adott hazai előadó. Tehát, hogyha te megjelensz a vezető nemzetközi dance label-n, akkor ott a konkurenciát nem a magyar előadó lesz, hanem a David Guetta, a Tiesto, meg és a többi. És valahol ez így nagyon durva. Tehát ez egy elég ijesztő szempont, és nyilván ezáltal borzasztó nagy a verseny, nagyon, tehát maga az a quality, amit oda kell, hogy tegyél, az nagyon-nagyon magas szinten van, és szerintem ez nagyon sok hazai előadót elrettent attól, hogy ide próbálja meg pozícionálni magát. És az viszont sajnos ebbe elég sokan belestek ebbe a csapdába, hogy nagyon sok előadó úgy gondolkodik erről, hogy akkor felduzzasztja magát a hazai szintéren, és akkor majd utána lép át a nemzetközibe. Igen, csak ugye az alatt az idő alatt, amíg te a hazai szintéren megteremted a profilodat, illetve arra specializálódsz, még jobban elszoksz attól, hogy a nemzetközi szintéren ugye egy sokkal durvább verseny, egy sokkal másabb mentalitás uralkodik, és nehéz lesz adoptálni bármit is, amikor ugye ezen túl kellene, hogy lépj. Tehát nekem is, illetve a Dávidnak is, amikor ő elkezdte a karrierjét, ez egy adott szempont volt, hogy mi azt tartottuk szem előtt, hogy nemzetközileg amit csinálunk, azzal, hogy tudunk versenyezni.
És ugye ebből a szempontból pedig a ti zenei stílusotok az tartogat rajtatok keresztül is már jó példákat, de most mondom, én ebben a szférában azért bizonytalan léptekkel mozog, de korábban a Shane 54 is azért hatalmasat ment.
Persze, abszolút.
Vannak
persze.
Magyar, elektronikus, most vegyétek jól, de világsztárok, tehát akiknek a nevét kimondott nagyon sok országban is történik, és ehhez képest a klasszikus gitáros zenében, popban, erre mikor volt bármikor, nem tudom, amikor az LGT meg az Omega Németországban ment valamit. Vannak próbálkozások, de hát hogy lehet látni, hogy a mai magyar parkokat, arénákat, pikpak megtöltő emberek milyen kicsit ilyen hobbi turnékat csinálnak Európában, és ezzel nem akarok tőlük semmit sem elvenni, de az egy sokkal. Itt meg is van a példa arra, hogy ki lehessen egyébként lépni, megtörni.
Abszolút, sőt, én egyébként mindig ennek szoktam hangot adni, ha valahol ki lehet egyébként törni, az elektronikus zene. Teljesen, tehát azért pop előadóként szerintem Magyarországról nemzetközi szinten befutni, hát én optimista vagyok, de ezzel kapcsolatban nagyon borulátó. Én ahhoz, hogy legyen több magyar világsztár, akár olyan világsztár, hogy ilyen mainstream világsztár, vagy egy-egy ilyen szubzenei stílusnak a világsztára, én ahhoz csak egyetlen egy esélyt látok az elektronikus zenét per pillanat.
Rengeteget beszéltünk a popzene és az elektronikus zene közötti különbségekről, hogy mennyit számít, ha valaki Amerikában meg tudja vetni a lábát, ahol az elektronikus zenének, nem tudom pontosan milyen szót használta, nagyon hagyománya van, vagy nagyon erős. Tehát, hol tart ma Európában, világon, Magyarországon az elektronikus zene hype, miközben a Tomorrowlanden léptek föl, ami Európa legnagyobb? Világ hát, legnagyobb?
Vannak különböző listák, talán a DJ Mag szerint most a világ legjobb fesztiválja.
A világ legjobb fesztiválja. Versus elvileg nem lesz többet Balaton Sound. Tehát, hogy vannak így ilyen... Hol tartunk ebben ahonnan ti rálátok ezen a hullámzáson az elektronikus zenében?
Szerintem az elektronikus zenének most a legmagasabban van a hype szintje, amire én emlékszem jelen pillanatban. Legyen az USA-ban például én ennyire magasan nem emlékszem, hogy lett volna. Talán így a 2009-es, 2010-es években, amikor nagyon berobbant az EDM akkor, de most abszolút az USA-ban hihetetlen magasan van a tech house-nak, a house-nak, a mindenféle ilyen négynegyedes, de ugyanúgy a drum and bass-nek, tehát
Ezt szerettem volna mondani, hogy igen, tehát azért nyilván különbséget kell tenni ez a nagy EDM boom, ami volt az államokban, a között, ami most történik, tehát hogy nyilván most egy teljesen más folyamatot láthatunk, de egy óriási hype van ennek az egész elektronikus zenének, ami nagyon-nagyon jó és nagyon érdekes, ami történik. Európában talán annyiból más a helyzet, hogy inkább regionálisan mennek különböző stílusok, illetve műfajok, tehát mondjuk a németeknél ugye elsősorban a techno hasít, akkor a különböző ilyen minimál deep tech, nagyon-nagyon rétegebb műfajok. Ugye akkor ott van a brit közösség, ahol meg aztán tényleg ugye a briteknek ilyen hozzájuk nagyon közel álló műfajok vannak, amik mennek a rádióba folyamatosan, illetve eszméletlen komoly hallgatottságot és nézettséget csinálnak. Magyarországon én azt gondolom, hogy egy picit probléma van, mert így a fiatalok számára így az elektronikus zene így kezd így off the grid menni, vagy hát már jó pár éve. És ez többek között annak is köszönhető szerintem, hogy tehát egy picit más orientáció van, tehát hogy más felé próbálnak így kacsingatni a fiatalok. Más...
Bocsánat, tehát hogy nem, én egy kicsivel másabb módon látom, tehát szerintem nem maga itt a hype-al van probléma Magyarországon, hanem kicsit valahogy így a buli kultúra.
Másképp szórakoznak.
Igen,
a buli kultúra alakult, tehát abszolút, tehát én a streaming számokból, a zenei eladásokból azt látom, hogy az is növekszik. Inkább valahogy így ez a party kultúra, meg a fesztivál kultúra alakul át, tehát most így a Balaton Sound-dal kapcsolatban. Tehát ezen a nyáron jó pár ilyen vidéki fesztivált is csináltunk, amiről, megmondom őszintén, volt olyan, amiről így nem, előtte nem hallottam, és olyan kellemes meglepetés volt, hogy nem tudom, 40-50 ezer ember ott volt egy olyan fesztiválon, amiről én őszintén szóval előtte nem sokat hallottam. Talán inkább az történik Magyarországon, hogy nem egy-egy kiemelt fesztivál, sőt, ez a folyamat már régóta tart, tehát nem egy-egy kiemelt fesztiválra megy el nagyon-nagyon sok ember, hanem ilyen, és nem egy piramis alá tagozódnak be ezek a fesztiválok, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok kisebb, hát értsük jól a kisebbet, tehát ilyen 20-25 ezeres fesztivál alakult ki. Egyébként most barátaim fesztivál beszámolót tartottak, és ők is ezt mondták, hogy olyan fesztiválokra elmentek, amikre életükben nem hallottak, és ott volt 20-25 ezer ember olyan nemzetközi fellépőkkel, hogy széttették a kezüket, hogy ez Magyarországon hogy lehetséges. Talán inkább ez van, hogy így aprózódnak el ezek a hát ezt is értsük jól, tehát hogy ilyen nem egy darab 300-400 ezeres fesztivál lesz, hanem több ilyen 20-30-40 ezeres.
Mennyire lepett meg benneteket a soundról szóló hír?
Engem meglepett, illetve engem szomorúsággal is töltött el.
Látszott, amikor körbenéztetek, hogy mert én azt hallottam, hogy ha oda mentél és voltál, már akkor érezhető volt például a látogatottságon, volt előszere.
Mi ugye viszonylag keveset láttunk a fesztiválról, tehát mi bementünk a backstage-be, felmentünk a színpadra, ott így hangulatban, meg létszámban, én megmondom őszintén, én ezt nem éreztem. Attól függetlenül, aki nem tudom, lehet, hogy több időt töltött el ott a fesztiválon, és körbenézte az összes stage, ott lehetett érezni, azt nem tudom, de én ezt így ebben a formában nem.
Itt inkább az, hogy azért nekünk elég sok emlék fűződik ez a fesztiválhoz, és többek között az, hogy amikor a kezdett, tehát még az első években, amikor én is még akkor a másik formációval zenéltem ezen a fesztiválon, egyébként amikor elkezdtük csinálni a Dávid Alprofit 2014-ben, amikor a Balaton Soundon volt a David Guetta a nagy színpadon, akkor felmehettünk hozzá, felhívott minket. Ez is egy életem egyik óriási élménye. És most valahogy tudod, ez így nyilván így is teltek az évek, és ugye nem történt minden évben ugyanaz, meg nem is érezheted azt, hogy most akkor nem tudom, ez hogy köthető hozzá a előző élményekhez, azon kívül, hogy ugyanaz a helyszín, ugyanaz a fesztivál, de hogy mégis azért telik az idő, tehát azt érzed, hogy megyünk előre, de hogy most valahogy ez így, nem tudom, ez egy ilyen, így most már így lezárult akkor ez a dolog, és akkor erről most már úgy fogunk beszélni, hogy ez akkor volt, és aztán lehet, tudod, hogy jön helyette valami más, ami
szuper validációs pont volt, hogy azért itthon többet felléptek, de amikor a David Guetta mellett vagytok, akkor azért aki jó, persze a Stadium Mix, azt mondják, hogy híresek. Oh, hello. Azért akkor ezt nem csak mondják.
Meg tényleg nagyon szeretünk egyébként a Balatonszándon zenélni, jó bulikba zenéltünk, nagyon jó közönség volt, és most ez nyilván egy korszak véget ért.
Hát illetve talán ez volt így a minden évben Magyarországon az a pont, ahol a legtöbb elektronikus zenét szerető ember így egy helyen összegyűlt. És nem külön-külön bulikra mentek, hanem ez egy ilyen kapcsolódási pont volt mindenkinek, hogy akkor az évben, aki szereti az elektronikus zenét, legyen az techno, EDM, progressive house, drum and bass, akármi, az elment a Balatonszándra, és ott együtt voltak.
Ehhez képest nem összehasonlítva, de meséljetek már, milyen a Tomorrowland Roland, mert rengeteget lehet hallani róla, az ember megnézi a videókat, látja, hogy a világ összes lángszóróját ilyenkor odaviszik, brutál a látvány, de hogy maga a hangulat meg a vibe az milyen ezen a fesztiválon?
Óriási.
Köszönöm szépen. A következő nem szóval, igen.
Tehát ott pont ez a közösségi élmény, amiről beszéltem, ott ez 10-20-szorosan érzékelhető.
Ez nézőszámban napi szinten mit tud egy ilyen
fesztivál? Hú, hát ez pontos nézőszámot én nem tudok, de ott a nagy színpadon ott, hát szerintem ilyen 50-70 ezer ember között azért ott.
Hát ugye nyilván a terület rendezettsége miatt, vagy elrendezése miatt a nehéz így konkrétan megmondani, de inkább így inkább a 100 000-hez közelebbi, mint az 50-hez a közönségnek a száma.
De,
a
nagy színpadon... Én azt úgy értettem, hogy ez bármelyik fellépőnél, igen, tehát igen, ugye voltak kiemelt fellépők a végén, de ez csak így napközben, nem tudom, délután 2 órakor, vagy 3 órakor is már ez a tömeg volt a nagy színpad előtt. Ugye mi voltunk a nagy színpadon is, és voltunk egy kisebb ilyen, nem tudom, 3-4 000 fős színpadon kisebb. Is. És például a kisebb színpadon nekem abszolút ez a közösségi élmény volt, tehát ott én nem is emlékszem, hogy mikor volt ennyire ilyen intenzív élményem, hogy azok az emberek egytől egyig énekelték a dalainkat, együtt ugráltak velünk, együtt nem tudom, utána a dallamíveket is együtt énekelték, szóval nekem ennyire intenzív ilyen közösségi élmény fellépésen, én nem is tudom megmondani, mikor volt.
Igen, ebből a szempontból egyébként ez egy szerencsés választás volt, hogy azon a stage-en léphettünk fel, mert utólag pont ezt beszéltük, hogy ez az intimitás, ami volt így a közönséggel, ez tényleg nagyon extra. Tehát hogy nyilván egy main stage is szenzációs, meg óriási élmény, de azért más kép vagy közel a közönséghez egy nagy színpadon, meg más a közelség mondjuk egy ilyen...
És milyen szerencsé, hogy ti ezt még meg tudjátok élni, mert nekem vannak olyan előadók, akiket most már nem tudok elkapni, nem tudom, 40 000 ember alatt, és hogy annyira őrzöm be szokott az emlékeket, amikor még, nem tudom, egy akváriumnál, vagy egy Bécsben, egy gazométerben láttam, és akkor most pedig már nem tudott csak egy ilyen gigantikus hodályban elkapni, és már messze nem ugyanaz, hiába veszel, nem tudom, kiemelt állót, hanem
más, de egyébként pont ezért van, hogy nagyon-nagyon szeretjük, amikor klubokba zenélhetünk. Tehát most nyilván klub és klub között is van különbség, de alapvetően szerintem ez az intimebb környezet, ez nekünk itt sokkal, sokkal jobban bejön, vagy így megérint. Persze, tehát nyilván egy fesztiválon, ahol a stage production, meg a, ahogy te is mondtad, megy a tűz, megy a tűzijáték, a CO és a vizuál, meg minden. Tehát persze az egy teljesen más élmény, de összességében azt gondolom, hogy ez az intimebb, klubosabb környezet, ez nekünk így jobban tetszik.
Az autókban ugye hatalmas hype volt az önvezetés, aztán most egy picit odébb tettük ezt a kérdést, mert így az igazi nagy áttörés várat magára, de a ti autóitok is tele vannak mindenféle asszisztens rendszerekkel, és az elmúlt években ez a generative AI elég komolyan befolyásolja minden, ami alkotó munka, legyen ez írás, legyen képalkotás, és legyen zene. Tehát egész elképesztő, hogy milyen alkotások születnek, opera feldolgozások születnek metádalokból és fordítva, és az ember azt gondolná, szerintem joggal, hogy azért az elektronikus zene talán egy kicsivel még jobban kitettebb annak a fenyegetésnek, hogy ha nem is elveszi a munkátokat, de hogy azért terítődik talán még jobban a piac nem olyan jó minőségű anyagokkal. Ti mennyire érzitek meg foglalkoztok az AI fenyegetéssel, és hogyha felmerül a ti munkátokban egyébként, jelente bármilyen szintű segítséget időnként?
Hát akkor kezdem az elején, hogy biztos lesz olyan szegmense, sőt már most is van, amit elvett az AI, ilyen nem tudom, alkalmazott zenekészítés, vagy nem is tudom, hogy hát live zenének szoktuk hívni a szakmában. Tehát azt abszolút ki tudja váltani, de mint előadó...
Videó alá stock zene,
akkor ilyen különböző royalty free zené pont, egyébként liftekbe, meg éttermekbe, meg ilyen helyekre, arra egyébként tökéletes, de ugye azon a ponton, amikor az emberek szeretnek egy előadót, az több tényezős. Tehát ott nem feltétlenül csak a zenét szeretik, hanem ott a személyiségjegyek, vagy nem tudom, a közös élmények, a egy-egy bulin, vagy ugyanúgy a dalszövegeknek a jelentésébe, hogy bele tudják képzelni. Tehát sok kapcsolódási pont van szerintem egy előadó és a közönsége között. És én nem tudom elképzelni attól függetlenül, hogy egyre ügyesebb AI-os megoldások vannak, meg egyre jobb minőségű produktumokat is csinál, meg nagyon van nekünk is sok munkafolyamat, amiben így beszoktuk vonni, vannak különböző, nem tudom, olyan pluginek, amik így a például a bántó frekvenciákat így AI-jal azokat már kikeresgetik, és sokkal egyszerűbb ezeket a, nem tudom, egy-egy éneknél, amik úgy zavarnák az emberek fülét kiszűrni, és sokkal sejmesebb éneket lehet például előállítani, tehát ilyen apró munkafolyamatokra mi is használjuk már jó ideje, de én nem látom eljönni azt a pontot. Lesznek persze olyan országok, meg olyan szegmens, ahol lehet, hogy egy-egy buli sorozatot felhúznak erre, hogy az AI zenél, de én úgy tömegesen, úgy 100%-osan nem látom az AI-nak elvenni az előadóknak a munkáját. Én nem látom azt, hogy a közönség tudna kapcsolódni egy-egy AI-jal ilyen szinten, hogy ebből így később probléma lenne.
Másik szerintem nagyon fontos szempont, amit szem előtt kell tartani, az, hogy az AI alapja data. Tehát és a zenénél is, tehát ami alapján ezek a AI alkalmazások, vagy a különböző platformok, amiket itt tudsz integrálni zenébe, tehát az data alapú. Szóval nem arról van szó, hogy akkor lenyomunk egy gombot, és nem tudom, készül egy zene, és ugyanazzal a mindsettel megy neki az AI, ahogy mondjuk egy előadó beülne a stúdióba. Tehát ezek inkább olyan hasznos kiegészítők, amik vagy a munkafolyamatot nagyon fel tudják gyorsítani, vagy pedig olyan eszközök, amit ha integrálsz a te munkafolyamatodba, akkor nagyon jól tudod hasznosítani. És ez szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, ez a része. A másik része, hogy nyilván azért, ha megnézzük a nagyon-nagyon-nagyon sikeres, nagyon nagy dalokat, akkor egyre többször találkozunk azzal, hogy ugye a véletlen. Tehát, hogy nem mindig minden dal úgy íródott, ahogy a zenelmélet bele van írva, és akkor az úgy jött össze, hanem van benne egy olyan faktor, amitől pont akkor, abban a pillanatban...
Egy emberi
sztori. Igen. Tehát és ez ugye az alkotás folyamatában történik. Na most egy ilyen nem beszélhetünk olyanról, hogy az alkotás folyamata, tehát amikor analizál, vagy amikor betölt, vagy amikor renderel, vagy tehát, hogy nincs alkotási folyamat, és szerintem, amíg ez a tényező...
Az alkotás mellé lehet, hogy egy picivel jobb szó, nem akarom, de a teremtés. A teremtésnek az, hogy előtte nem volt, aztán lett, a benne van, és ezek az összes generative AI ugye a már meglévő dolgokat csinálja meg annak a stílusában, annak igen. a felhasználásával, meg ha csak szimplán a technikáját nézzük meg, tehát hogy nektek egy dalotok, amikor elkészül, nem tudom hány sávban érkezik bele input a részletekről, most ehhez képest, amit kitol így egyben, soha nem lesz olyan finom, cizellált, szét aprózott.
Például kiemelhetném egyébként, hogy vannak ilyen különböző hangmérnöki AI-ok, tehát ilyen, ez ugye mindig, amikor a végső formáját, a végső hangzatát megkapja a zene, akkor ezt úgy hívjuk, hogy a master, tehát hogy le lett masterelve a zene. És tehát vannak különböző ilyen AI applikációk, meg platformok is, amire feltöltöd a zenét, és akkor az AI lemasztereli neked az alapján, hogy most akkor annak hogy kellene szólnia. És nagyon-nagyon sok interjút, meg ilyen okfejtést hallgattam erről, és tehát aki valaha volt már benne egy hangmérnöknél, és masztereltette le a zenét, vagy mondjuk egyébként ismer hangmérnököket, akik tényleg a szakmájuk csúcsa, és hangzásokat teremtenek, tehát hogy tényleg oda viszik hozzájuk a már alapból iszonyatosan jó zenét, és ők megtalálják azt a plusz 10%-ot, vagy legyen csak 5%, amitől az úgy fog szólni, hogy úristen, na hát az nem az AI lesz. Megmondom a frankót, az nem az AI igen, lesz.
Én nagyon kedvelem az ilyen érdekesebb megoldásokat, amikre hát több hangmérnök azt szokta mondani, hogy ilyet nem lehet csinálni, és pont amikor Zsoltival megismerkedtünk, pont akkor készítettem, tehát pont a Fedelegrendnek egy remixet, és akkor jött a Zsolti, hogy hát hogy csináltam meg, hogy ilyen jól szól. És akkor megmutattam, hogy valami olyan megoldás volt, hogy nem tudom, levágtam a kiknek az elejét, és odaraktam egy másikat, és akkor teljesen felakadt a szem, hogy hát ilyet nem szabad csinálni egy hangmérnöknek. Hát mondom, mert miért? Hát, tehát ilyet nem szabad csinálni, és nekem valahogy ez a mentalitás jön át az AI-ba százszorosan, hogy ugye van egy datája, abból tudja, hogy mit lehet, mit nem csinálni, és akkor ennek valahogy az átlagát érzem. Tehát ilyen nagyon-nagyon átlagos művek születnek, és nagyon-nagyon sok ilyen videót szoktunk nézni, hogy tényleg nagy hangmérnökök beszélnek róla, és ugyanez ez a különc technikáknak az alkalmazása tesz valamit tényleg igazán kiemelkedővé, hogy valami olyasmit csinál, amit amúgy nem szabadott volna megcsinálni, és én az AI-ban, tehát ez maga csak a technikai rész azon túl, hogy nem látom, hogy kapcsolódnának az emberek egy AI-hoz.
Most nyilván van olyan is, hogy például egy referenciát behúzol, és akkor az AI megmondja, hogy ami te az adott dal, amin dolgozol, az mondjuk a referenciához képest, mondjuk hol kell több mély, hol... Most csak én nagyon leegyszerűsítettem ezt az egészet. De most nyilván, amikor egy olyan dalnál dolgozol, ahol nincs egyértelmű referencia, nincs egyértelmű sound, hogy mondjuk akkor az a sáv az hogy szóljon, vagy mondjuk nem tudom, mennyire legyen szaturált az egész dal, tehát akkor mit csinálsz az AI-jal? Tehát hogy akkor mi alapján dönti el az AI, hogy most akkor és akkor kell ugye az a faktor, amiről beszélünk, hogy valaki azt mondja, hogy oké, akkor ez eddig nem volt, most akkor szerintem ez így szóljon. És akkor persze az, hogy nyilván benne van az, hogy most ez jó, vagy nem jó, vagy mi legyen ezzel, de az igazán kiemelkedő dolgok, ugye azok így születnek. Tehát ezek azok a dolgok, amire emlékszünk meg, amiről beszélünk meg, ami kitűnik a tömegből, ami eddig nem volt, most meg valaki létrehozta.
Záró kérdésként beszéljünk arról, hogy hogyan találtatok egymásra a Kuprával. Most már szerintem egy bő éve, hogyha jól mondom.
Így van. Most nemrég volt egy éve, hogy együtt dolgozunk, illetve a Kupra csapatában vagyunk. A Kupra úgy merült fel egyébként, hogy a Kupra Music Lab egy nagyon-nagyon meghatározó hubként üzemel most már Európa szerte, illetve a Kupra nevével egyre több ember tud találkozni, akár fesztiválok, akár különböző zenei projektek keretein belül. És ezért szerettünk volna mindenféleképpen együtt dolgozni a Kuprával, illetve még az elején egyáltalán szerettünk volna így közeledni a Kupra felé, hogy megnézzük, hogy esetleg mik azok a projektek, mik azok a különböző megjelenések, amiben együtt tudnánk dolgozni velük.
Abszolút, tehát a Cuprának pont egyébként Németországban van talán a legnagyobb ilyen Cupra Music Lab. Rengeteg sláger, tehát a Robin Schulz, a Huga, még talán David Guetta zene is készült, vagy bizonyos munkafolyamata készült ott. És én nagyon örülök, hogy a Cuprával, illetve hogy a Cupra az elektronikus zene felé ilyen szinten nyit, és hogy ilyen tökéletes együttállást tudtunk létrehozni velük.
Forgatottok együtt klippet is?
Forgatunk együtt klippet is, illetve különböző egyéb projektekben is dolgoztunk együtt, illetve még nyilván vannak azért jócskán jövőbeli tervek is, amit szeretnénk megvalósítani. Azért azt mindenképpen kiemelném, hogy elsődleges szempont, amikor mondjuk egy ekkora márkával együtt dolgozol, hogy milyen csapat dolgozik benne, illetve kik azok az arcok, akik a márkánál vannak. Mert őszinte leszek, tehát azért egy autó brand, egy autócég azért egy elég hatalmas rendszerről beszélünk, tehát nyilván nagyon-nagyon nehéz így az ötleteket beledobálni a csőbe, és akkor erre időben választ kapni, és a többi, és ez nagyon-nagyon szimpatikus a Cuprától, hogy egyébként tényleg a kezdeti, ahogy elkezdtünk együtt dolgozni, onnantól egyből tulajdonképpen vevők voltak az ötletekre, azokra a dolgokra, amiket mi így hoztunk ötleteket. És szerintem ez nagyon fontos így az együttműködés kapcsán. De egyébként, hogyha megnézzük nemzetközileg, tehát a Cupra-nak ez a úgymond pozicionálása, hogy ő mennyire szeretne belefolyni ebbe az egész elektronikus zenébe, ami előtt egyébként erre nem volt példa, tehát hogy mondjuk a Cupra ott van ugye a Primavera Soundon, ugye a Cupra Music Lab kezdeményezés, akkor kiemelném azt, hogy például a Cupra beállt a Boiler Room mellé, és egy komplett sorozatot lenyomtak Németországba, ugye közösen a Cupra és Boiler Room, tehát ezek mind eszméletlen jó kezdeményezések, és nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk ennek.
Most érkeztetek el az autóváltáshoz, és pont beszéltük az adás előtt, hogy most konfiguráltatok új autókat. Végül mire esett a választás?
Hát a Formentorra. Itt egyébként csak a színnel volt egy kis vacillálás, mert hát ugye még annyira új volt az autó, hogy...
Ez már a faceliftes
útfordító. Igen. Hogy élőbe ugye nem volt az összes színt szerencsénk látni, de én nagyon örülök neki, hihetetlen.
Milyen szív végül így?
Fekete.
Tied?
Grafit szürke, igen.
Grafén,
bocsánat, elnézést.
És meghajtás tekintetében?
Hát itt még várjuk a visszaigazolást, de igen, pont az adás előtt, hogy tudom, hogy nem annyira illik ilyet mondani, de én abszolút felhasználás szempontjából nekünk a dízel az egy ilyen a turnézás miatt egy jó választás lenne, de egyébként így Zsoltival szoktunk nagyon sokat beszélgetni így a meghajtásokról, hogy melyik. Én személy szerint a felhasználásom miatt dízelpárti vagyok, de barátaim próbálnak meggyőzni az elektromos autóknak az előnyeiről, és akkor mindig elmondom a felhasználási körülményeinket, és akkor mondják, hogy ja, jó, akkor nektek inkább.
Igen, sajnos egyébként bármennyire is szeretnénk, és bármennyire szimpatikus ugye a zöld felhasználás, tehát jelenleg tényleg, amikor van hogy egy éjszaka, akár 7-800 kilométert is megyünk az autóval, tehát ez még így azért nehezen megoldható, de bízunk benne, hogy hamarosan az idős elérkezik.
Várjuk a 1500 meg 2000 kilométeres.
Hát nem csak azt, hanem tényleg...
Amit tizen éltek, fel lehet tölteni az autókat.
Hát igen, csak ugye ezek a fesztivál mobil töltők még nem érkeztek el azért.
Már még készítjük a promotereket, hogy a Riderbe, a technikai Riderbe egy elektromos gyors töltő az így ott legyen a backstage-be. De szerintem ez is időkérdése, hogy mikor tudjuk ezt meglépni.
Amúgy most benzinest használunk, és például én azzal nagyon meg vagyok elégedve, abszolút várakozáson felül. Nem is tudom már, mikor használtam egyébként benzines autót, de nekem abszolút nagyon jó élmény volt ez az 1.5-ös benzines motora.
Egyébként alapvetően benzin párti vagyok, igen. Tehát de nyilván, amit Dávid is mondott, ugye ez egy fontos szempont a használat, tehát hogy maga milyen körülmények között használjuk az autót.
Nagy hangrendszert kértetek bele?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye, hogy azért naponta körülbelül szerintem foglalkozunk 7 órát zenével, meg még utána még esténként még fellépünk. Én ez egy ilyen szakmai titok, én csöndbe szoktam utazni egyébként.
Szintén csak azért nevettem, mert ugye ez egy ilyen rendszeresen előforduló kérdés, amikor valaki beül hozzánk az autóba, hogy nem kapcsolunk zenét?
Igen.
És akkor mindenki, van ez a, tudod, mint a véres ronyra, így
párom szokta, hogy te milyen DJ vagy, hogy nem szól zene, mondom, és akkor, hát igen, tehát hogy az ember, amikor 8 órát a stúdióban ül, akár vagy 10-et, amikor hogy sikerül, felveszi a dalt, és mondjuk van, nem tudom, egy órája még a stúdióból hazaérkezik, na hát akkor már úgy
kihasználod. Egyébként a úgynevezett car test, tehát hogy az autóban hogy szólnak a dalok, az egy nagyon-nagyon fontos szempont. Az, amikor már így elkészül egy-egy dal, akkor elő szokott fordulni, hogy mi is a kiméletlen car test elé állítjuk a dalokat, és akkor meghallgatjuk. De ugye ott meg pontosan az a lényeg, hogy minél flettebb beállítása legyen az autónak, hogy ne a legelőnyösebb hangzatát hozzuk elő a zenének, hanem inkább a hibákra világítson rá.
Én bocsánat, merre mentek legközelebb külföldre?
Ázsiába fogunk most a nyár végét, augusztus végéig itt leszünk, és utána Ázsiába megyünk szeptemberbe.
Elég nagy földrész, merre fel?
Ha jól emlékszem, Kínába megyünk, és akkor ott fogunk 3 vagy 4 bulit megcsinálni szeptemberben.
Valószínűleg 3 bulit fogunk megcsinálni, illetve Tájföldre is visszatekintünk, ugyanis a pandémia óta nem sikerült elmenni, és tavasszal lett volna a lehetőség, de akkor csak, hát illetve már nyár elején, de akkor csak Japánba tudtunk menni, és most szeptemberben úgy néz ki, hogy így sikerül összehangolni a különböző állomásokat.
Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon sok sikert kívánok erre a trúrára is, meg a továbbiakban is.
Nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük.
Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel YouTube-on, vagy azon a podcast platformon, ahol a podcasteket fogyasztjátok, hallgassátok a Stadium X-et, illetve ha van észrevétel az adással kapcsolatban, akkor a neppermentesövezetkukac@gmail.com címre tudjátok ezt megírni. Hamarosan jövünk a következő résszel. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Ez volt a Neppermentes Övezet, a Das Welt Auto podcastje. Legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás útvesztőjéből. Hallgassatok minket, majd akkor is. Addig pedig kövessétek a Das Welt Auto Magyarország Facebook oldalát további érdekességekért és megbízható modellekért.